Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Cirbesz Gergely, a Gastvital stratégiai igazgatója. A zene előtt azzal zártuk, hogy ki mindenkinek lehet szerepe a közétkeztetés fejlesztésében. Ezen túl, a gyakorlatban ez hogyan néz ki?
Nyilván elárulhatok egy-két műhelytitkot is. Senki nem mondja, hogy a zsömlébe nem lehet beletenni már előre, vagy a kenyérbe a sonkát, a sajtot, a zöldséget, és nem lehet mondjuk egy szendvicset adni egy gyereknek 10 óraira. Vagy a beteg élelmezésben nem tilos egy szendvicsbe összeállítani azt, amit most egy zacskóba becsomagolva megkap valaki, aki mondjuk nem tud fölülni az ágyban, és ott kell szenvedni azzal, hogy ki is a kocka sajtot.
Erre mondja a fejlesztés, hogy mondom, mondjuk, igen, hogy szendvicset kap, így nem van, pedig van. Összetevőket.
Így van. Senki nem mondja, hogy kötelező levest adni. Miért ne lehetne valamilyen előételt adni a főétel elé? Az a baj, hogy egy picikét a 80-as években ragadt ez a közétkeztetési parág, és most kezdenek el egy-két szolgáltató arra ráébredni, hogy szolgáltatásfejlesztéssel lehet a menza renoméján egyébként változtatni.
Hát ez így van, de most a kórházat említettem, önöknek is van ilyen cégük. Igen. Hát ott inkább sírna az ember, amiket hallok a kórháznál. Tehát, hogy egy fél száraz zsemlétől tehát mindenféle kórházi, tehát akik voltak ott. Hát az röviden összefoglalva, én nem hallottam más, csak katasztrofális.
Pont ez, amit
mondok. Arra hivatkoznak, hogy hát ennyiből, tényleg azért nagyon kevésnek.
Erre is mondok egy durva számot.
Mondjon.
Van egy rendelet, ez egy 2012-es, vagy valami, nagyon régi. Abban még mindig ez van a hatályban. Egy élelmezési nap, az élelmezési nap alatt kell érteni azt, ami egy reggeli 10 órai ebéd uzsonna, tehát 4 étkezés, ez egy élelmezési nap. Ennek a nyersanyag értéke jelenleg jogszabály szerint Magyarországon nettó 550 forint.
Ezt nem hiszem el.
Esküszöm.
Az két kifli konkrétan.
Igen.
Lehet, hogy 2,5.
Igen. Valóban van olyan betegélelmezési intézmény Magyarországon, aki költségvetési szinten ezt a pénzt számolja el.
Ez reális. Mit jelent, hogy ezt a pénzt számolja?
Azt, hogy...
Nem ad maguknak, mondjuk a vagy a ennyit ad?
Nem, nekünk ilyen szolgáltatásunk nincs. Tehát én azt gondolom, hogy reálisan egyébként egy betegélelmezési nap nyersanyag értéke az ön 2000 forint körül van.
Hát az a minimum.
Igen. Tehát ebből egyébként lehet normális ételt adni, és azok az egészségügyi intézmények, ahol szolgáltató van, tehát olyan cég látja el a betegélelmezést, mint a miénk, ott egyébként már nem nagyon lehet olyan példákkal találkozni, mint amiket az interneten talál az ember. Tehát odafigyelnek a szolgáltatók.
Ezek akkor városi legendák?
Nem városi legendák, valóban előfordul, hogy nagyon rossz, vagy gyenge a minősége. Én nem szeretem ezt, amikor azt mondják, hogy moslék, meg ehetetlen, ez azért nem igaz, de valóban...
Hát láttam én.
Valóban olyat. Nem olyan minőség, ami...
Ezt én mondom, igen, láttam elég csúnya dolgokat. Igen,
tehát tényleg ez a sok liszttel sűrített, tartalmatlan, csirizes, egyetértek, előfordul. Igen, előfordul, de azt gondolom, hogy tényleg vannak olyan szolgáltatók is, és akkor most nem magunkat szeretném itt előtérbe tolni, a konkurenciánkban között is vannak olyan szolgáltatók, akik odafigyelnek arra, hogy a betegélelmezésben is történjenek fejlesztések. Ott is napirenden van, hogy a beteg maga választassa ki többféléből, hogy mit szeretne enni, milyen minőségben kapja meg az ennivalót, hogy készül diéták, hogy készülnek. Ott is simán bevezethető egyébként például ez a szendvics, saját gyártású krémek, kompótok.
És akkor ebben az a fejlesztés, hogy mondjuk tegyük fel, nem háromszög sajtot, meg száraz zsemlét kap a beteg, meg nem tudom, mit csinált, hanem önök azt mondják a kórháznak, hogy figyelj, én ezt összecsomagolom egy szendvicsé, ez lesz benne sonka, mindegy, hagyjuk, becsomagolom. Ez eddig került neked majdnem 100 forintba, Hát mivel ezt megcsinálom, ezért adjál érte 150-et?
110.
Mindegy, szóval, tehát hogy adják kicsit több pénzt. Tehát akkor, ha jól értem, ez magukon is múlik az, hogy a kórházakban például, meg ezeken a helyeken jobb legyen a kaja. Mondjuk úgy, hogy a kaja sokkal jobb legyen, az ár meg kicsit emelkedjen.
Ahogy az előbb mondtam, ez a dolguk, vásár, ez a dolgunk.
Ez a szerepük?
Ez a dolgunk, igen. Az a dolgunk, hogy ahogy mondtam az előbb, a menzának a renoméját sokkal magasabb szintre tudjuk emelni. Valóban egy olyan szolgáltatás legyen, amit relatíve kedvező áron lehet biztosítani az emberek számára, kvázi mint egy szociális szolgáltatás, vagy mint egy szociális hozzájárulás. Tehát jó áron kapjanak, jó minőségű, modern táplálkozástudományi szempontok szerint előállított ennivalót, és ezzel tényleg hozzá lehet járulni ahhoz, hogy utána egészséges felnőttek legyenek, és egy csomó olyan betegséget elkerüljenek, ami helyes táplálkozással egyébként elkerülhető.
Nekem ez azért eléggé lehetetlen kihívásnak tűnik. Olyan minimális költségek vannak, nem tudom, hogy miért egyébként, hogy az önkormányzatok, az állam, stb. Tehát olyan minimális a ráfordítási összeg, amiből mindez, amit elmond, ez elképzelhetetlen. Tehát napi 1500-2000 forintból mondjuk, hogy normális húst, talán egészséges zöldséget, ugye, mert ott is vannak kritériumok, hogy ne nagyon legyen vegyszeres, meg jó ízű, ráadásul, hát ez, tehát mindennek megvan az ára.
Mindennek megvan az ára, de ez nem elképzelhetetlen. Ez
megvalósítható. És miért nem? Tehát, hogy mi van valami titok ebben, vagy eddig mi ment rosszul? Mert hát az embereknek, szerintem, ne elnézést az általánosításra, de én nem hallottam senkit, hogy annyira jó volt a menza. Most nem konkrétan magukra gondolok, tehát a menzáról nem az jut eszembe, hogy hát nem egy gasztró csemege, de tök jó, normális étel. Szerintem ez egy vállalható.
Mondjak erre ellen példát?
Mondjon.
Pont tegnap hallottam az egyik kollégámtól, hogy rendesen elkérik a receptet a szülők tőlünk, hogy mi hogy csináljuk a spenódot, mert a gyerek sehogy máshogy nem eszi meg, csak úgy, hogy mi adjuk.
Hát akkor ez lehet, a kicséret.
Lehet.
Jó, és csinálni. Akkor ez mi múlik önön? Tehát, hogy önnek ebben mi a szerepe, hogy ez így legyen?
Azt hiszem, hogy az én legfontosabb szerepem ebben az, hogy egyrészt az, hogy megtaláljuk azokat a szakembereket, akik ugyanígy gondolkodnak erről, mint mi. Nem a tényleg az 50 évvel vagy 40 évvel ezelőtti gondolkodás van bennük, hanem valóban azt szeretnék, hogy jó ételt kapjanak a gyerekek.
De ez népszerű egyébként? Mert hát nem hiszem, hogy a közérkeztetésen népszerű lenne a szakemberek körében.
Nagyon, hogyha lehetősítően akarok fogalmazni, akkor azt tudom erre mondani, hogy a pénz beszél, tehát azért a közétkeztetésben is egy jó séf, azért nem azt mondom, hogy Michelin csillagos éttermi szakás szinten kap fizetést, de bőven átlag fölötti fizetést.
Balatonon azon sírtak a vendéglátósok, hogy úristen, 1 millió, 1 millió kell a séfnek, nem tudom kitermelni.
Annyi kell.
Annyi?
Annyi.
Tehát akkor ez tényleg izgalmas, hogy ugye most ezeken az adagköltségeken gondolkodunk, hogy úristen, 1500, stb. Tehát ezekre relatíve kis összegek, és akkor kiderül közben, hogy hát a séf meg barha jó keres. Ez hogy megy?
Ez úgy megy, hogy
lehet kihozni ebből a kevés pénzből mégis a jó szakembereknek járó bérezést?
Úgy szoktuk ezt mondani, hogy 1000 adag előállításáig mindegy, hogy mit csinál az ember, nagyjából ugyanannyi fix költséggel kell számolnia. Séf, élelmezésvezető, vannak bizonyos szakemberek, dietetikus, konyhai kisegítők, stb.
Ezt a valami inflakciós pontnak vagy a görbé mondják a közgazdászok, hogy ott az a null, az az zéró pont, hogy onnan addig.
Az az zéró pont. Addig mindegy, hogy mit csinálunk, azt annak az emberállománynak a költsége így is úgy is keletkezik, tök mindegy, hogy 100 adagra főzünk, vagy 1000-re. E fölött kezd el izgalmassá válni a kérdés. Minél nagyobb üzemméretet érünk el,
hát
annál hatékonyabban lehet
meg annál profitabilisabb.
Igen, ha bár azért a közétkeztetésnek a marginja azért az nem olyan egetverő.
Viszont stabil.
Stabil, egyetértek. Tehát ezt mindig ki fogják fizetni. Az önkormányzatok nagyon ritkán mennek csődbe.
Hát ez egy közgazdasági alaptörvény. Mérséket hozom, mérséket kockázat, magas hozam, magas persze, kockázat.
Abszolút így van, igen, igen, igen. Tehát ez nem egy nyílt vendéglátás, ahol 3 év után bezár egy étterem. Ez nyilván stabil, stabil szerződések is vannak, előfordulnak hosszabb távú szerződések is egyébként, tehát itt a hosszabb távra 10-15 évekre gondolok. Bár nem, most már nem ez a jellemző, hanem a rövidebbek, de igen, úgy lehet hatékonyságot növelni, hogy olyan mére, üzemméretet kell elérni, ahol ennek a szakácsnak a, mondjuk egy szakácsnak a bére az elporlasztható az adagszámú.
Tehát kis cégek ne vágjanak kezdetésbe, mert hogy hamar tönkre mennek, ha jól értem.
Azt tudom mondani, hogy mondjuk egy 1000 adagos modern konyhának a felállítása, tényleg mindennel, ami azt jelenti, hogy készen van, bejön az ennivaló, és 4 óra múlva kimegy, ez mondjuk egy olyan, hát 6-700 millió. De a belépési küszöb az magas, maradjuk ennyire.
Legendás gimnáziumba járt, és a Fasori Evangelikus Gimnáziumba. Ugye ott az egyébként, ugye, ha most azt mondta humán, de ott az ilyen reál, hogy mondjam, zseni nevel, de hogy...
Jön egy pár Nobel-díjas van,
igen. Gondolom, hogy biztos van emléktáblájuk ott van, igen. Telleredétől elkezdve.
Sőt, Harsány János előadást is tartottam.
Igen, tehát ott azért vannak nevek. És említette egy, kiemelt egy a Gyapai Gábort, aki azért szintén nem ismeretlen tudós tanár, történelemtanár, és ugye azt mondta, hogy hát azt tanulta tőle, hogy egy lépése hátrébb vizsgálja hát ugye a történelmi eseményeket, de hogy ezt tudja csinálni az életben is, hogy mentesíti magát a mondjuk így a napi szorongásoktól, napi konfliktusoktól, és egy kicsit tud hátra lépni?
Tudok, igen. Tehát, hogy azt gondolom,
tehát
hogy...
ezt a szemléletet, ezt tudja alkalmazni.
Igen, igen. Ezt erre nagyon, nagyon törekszem. Tehát nagyon-nagyon törekszem arra, egyrészt, hogy ne is mondjam ki első lendületből azt, ami az eszembe jut, de főleg ne írjam le. Hanem, és főleg ne hozzá...
Egy e-mailt, azt elteszi, és visszatér rá. Én azt szoktam csinálni.
Jegyzetelek, igen. De hogy, tehát szerintem nem lehet indulatból, vagy első neki rugaszkodásból döntést hozni, akkor, hogyha az, nem tudom, több ezer embernek a jólétét, vagy az életét befolyásolja.
És a cégben? Cégben is lehet konfliktus, no, amikor így felhúzza magát.
Igen, ezeket azért kevésbé szeretem. Én tudok bosszankodni dolgokon.
De így hangosan?
Nem. De néha hangosan is, de sosem indulatból. Tehát,
ez hogy csinálja?
Önfegyelemmel.
De ez okoz, tehát ez nem okoz feszültséget, első feszültséget, az önfegyelem, hogy visszafogja magát, vagy tényleg mi nem visz bele indulatot.
Nem viszek bele indulatot. Nem, bosszankodom sok mindenen, meg persze van egy csomó konfliktus, de hát nem lehet konfliktusokat megoldani, nem tudom, erőszakkal, vagy kiabálással, vagy tehát, nekem ez nagyon-nagyon távol áll tőlem, hogy én, tehát nyilván megmondom a véleményemet, meg határozott utasításokat igyekszem adni a kollégák felé, de nem, meg számon is kérem, hogyha valami nem történik meg, vagy nem úgy történik meg, ahogy eredetileg gondoltuk. De hát azért nem a világ vége jön el, ha valamiben véletlenül hibázunk. Azt, és meg nyilván azért a hibáknak a jó részét meg ki lehet javítani, és úgy kell utána változtatni, hogy az a hiba lehetőleg többet ne forduljon elő. Hát ha előfordul még egyszer, akkor meg kell nézni, hogy hol nem sikerült egyébként ezt megcsinálni. Tehát simán lehet, hogy én nem félek bevallani azt, hogyha valami nem úgy történik, ahogy elképzeltük, akkor az amiatt van, mert mondjuk én nem úgy mondtam, ahogy azt kellett volna, vagy rosszul gondoltam.
Na csak arra voltam kérdés, hogy indulatos főnök, vagy nem?
Nem.
Mert nekem tetszett az, hogy azt mondta, hogy és hát, ha én mondtam rosszul, mert ezt kevés embertől hallottam. Hogy a hiba, ha megtörténik, abból nincs olyan, hogy nem vagyunk benne a hibáinkban. Nyilván a sikereinkben, de azt nagyon örömmel vállaljuk, hogy persze, hogy benne vagyunk, de én nem tudom elképzelni, nekem az elméletem, hogy minden, ami az emberben hiba, tehát a körül történik vele, abban része van. Tehát az első az, hogy én mit csináltam, egyetért ezzel, vagy egyetért. Ezt így látja?
Abszolút egyetértek, igen. Mindenhol, mindig minden döntésben önvizsgálat kell először, hogy vajon én voltam-e az, aki nem egyértelműen fogalmazott, olyat mondott, ami valamilyen okból nem megvalósítható, és utána ezt fel kell vállalni.
És fel tudja?
Fel.
Tudja mondani azt, hogy hát, srácok.
Nem félek kimondani azt, hogy ezt én rontottam el.
Ha Gergelyt kiveszik a rendszerből, működik tovább a cég?
Remélem.
Erre törekszik?
Erre.
Mert sokan úgy gondolják, hogy kibontakozik alkot, de hát, hogyha nélküle működik a cég, tehát nélküle nem működik a cég. Tehát akár így is építik fel a céget, a rendszereiket.
Igen, de én nem ezt tanultam. Van egy eléggé határozott elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, hogy 10 év múlva ez a vállalat hogy nézzen ki, milyen megítélése legyen, és ezen dolgozunk nap mint nap, hogy ezt a célt, ezt elérjük. Az én elképzelésem az, hogy ez a vállalat, ez egy olyan cég legyen, ami önállóan a saját lábán, saját jogán egy olyan közétkeztetési szolgáltató, ami elsőnek vagy másodiknak az emberek eszébe jut, ha arra gondolnak, hogy mit szeretnének, hogy ki legyen a szolgáltató, aki a gyerekeinek enni ad.
Azért is kérdezem, mert szerintem ez viszont az én saját véleményem, hogy Magyarország kiemelkedésének sok feltétele van, nyilván gazdasági feltétele, de szerintem az egyik legfontosabb ez a fajta szemléleti változás, hogy ha csinálok valamit, az nem lehet rossz, hanem jót kell csinálnom, nem adok fél munkát, megkérem az árát, de az olyan legyen, amit én holnap után is vállalom.
Igen, lelkiismeretesen kell végezni.
Igen, 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 igen. Senkit nem akarok bántani, mert nyilván sokan lelkiismeretesen dolgoznak. Valahogy azt érzem, hogy ez nem egy egyenletes szemlélet Magyarországon.
Igen, ez egyetértek. Azt gondolom, hogy ennek lehet simán oka az, hogy támasztunk elvárást a dolgozók vagy a munkavállalók felé, csak nem tudjuk őket motiválni, mert nem olyan a munkakörnyezet, nem olyanok az eszközök.
Hát meg a főnökség.
Meg a főnökség.
Szerintem az nagyon fontos a főnök példamutatása, a vezetőségé.
Én azt gondolom, hogy én csak elméletben tudok ebben segíteni, tehát nem tudok lemenni krumplit hámozni, vagy
persze.
Egyenlő egy centiszer kockára fölvágni, ha nem tudom a bármit. Mi azt tudjuk ebben a vállalatban a munkavállalók felé megtenni, hogy mindig biztosítjuk azt a körülményt, hogy ne lehessen bennük semmilyen olyan kételj, hogy az ő munkahelyük veszélyben van, vagy nem tudják elvégezni rendesen a munkájukat. Viszont, hogyha ezt megtesszük, akkor szerintem elvárást is lehet támasztani, és mondhatjuk azt, hogy minden eszköz, vagy minden szükséges feltétel teljesül, akkor miért nem csinálod meg rendesen? És szerintem erre nehéz azért azt mondani, vagy bármilyen okot mondani.
Hát ez a jól van az így ország, vagy jól van az úgy. Ezzel szerintem azért meg kell küzdenünk.
Ezzel meg az így szoktuk.
További jó küzdelmet kívánunk. Cirbesz Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött a Dzsungelharcba.
Én is köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Cirbesz Gergely, a Gastvitál stratégiai igazgatója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással és makacssággal élnek, persze elközben vezetik saját vállalkozásukat, vagy végzik kutatásaikat. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.